Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében járulunk a te szent színed elé. Annak eredményeképpen, hogy az Úr Jézus drága szentvére megigazított bennünket, igazzá tett bennünket. Köszönjük, Úr Jézus, a bevégzett munkát a kereszten, és hálát adunk, hogy te értünk és helyettünk voltál ott. Te fizetted ki helyettünk az árat, hogy mi szabadok lehessünk. Köszönjük a teljes körű ellátást, az áldások teljességét, az örök életet, amit megszereztél a számunkra. És hálát adunk, Uram, hogy Te vagy az út a számunkra, az egyetlen. Téged élet minden dicsőség. Hálát adunk, Szent Szellem, hogy a mai napon is itt vagy közöttünk, és bekapcsoltad az ajándékokat, hogy a mai napon is szabadulások, gyógyulások történjenek az Atya dicsőségére. Kiárasztjuk Isten jelenlétét mindannyiótok fölött, az otthonaitok felett, mert Isten jelenléte szeretettel, örömmel és békességgel teljes. Kiárasztjuk a vigasztalás szellemét, és köszönjük, Uram, hogy megnyugvást adsz a szíveknek. Hálát adunk, Uram, hogy taníthatjuk a te igédet, és a hallgatóság meghallja és befogadja a te drága szent igédet, amely értékes, igen értékes a számunkra, orvosság a számunkra. Köszönjük, Atyám, hogy együtt működhetünk veled, hogy rajtunk keresztül elvégezd mindazokat a dolgokat, amit te elterveztél az utolsó időkben. Neked adok, Uram, minden dicsőséget menjen és földön. Az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Köszönjük a szomszédodat, és említsd neki, hogy működj együtt Istennel. Halleluja! Jézus nevében a Isten megtartó kegyelmét árasztjuk ki a bajba jutottak fölött. Ezt így szoktam elintézni röviden, mert nem tudjuk, hogy mi a baj, ugye? Kivel van, mi van, meg hát lehet nyelveken imádkozni. Szeretettel köszöntünk benneteket, mint Istennel együttműködőket. Érdekes volt a hét. Az Úrnak egy különleges munkája, amiben engem is használt, és a telefonbeszélgetések során jöttek a szabadulások. Tehát akivel beszéltem, az megszabadult. Egyik fejfájásból, a másik ilyen tehertől. Nem is kérdeztem rá, ők árulták el, hogy a probléma szűnik, vagy megszűnt. Megkeresett egy 20 éve újjászületett keresztény, egy 40 éves fiatalasszony, ismeretlenül. Nem mindegy, hogy milyen szellemi táplálékkal táplálkozunk. Annyira padlón volt, mondhatom így, hogy a depressziótól kezdve alvászava, nem tudott éjszaka aludni. Ha aludt is, akkor piros szemű lényeket látott, tehát szörnyű volt. Most aki napokon keresztül, vagy hosszabb időn keresztül nem tudja magát kipihenni, az teljesen kikészül. És elkezdtünk beszélgetni. És egy órás beszélgetés után azt mondta, hogy jövök fölfelé. A hatalmát nem tudta gyakorolni, mert ugye amikor bűntudat, kisebb rendőrségi érzés van felszínen, akkor a hit az le van blokkolva. És a legutolsó levelemet úgy írtam, ahogy néha nektek is szoktam írni, hogy drága szentjei Istennek. Tudjátok, mit írt vissza? Azt, hogy ilyen gyönyörű köszöntést én még a 20 év alatt nem kapott. Pedig teljes evangéliumi gyülekezetbe jár. Ő innentől kezdve most már megint érzi, hogy Isten gyermeke. Szóval a helyes szavak, látjátok, felemelnek. És amikor az evangéliumot nem helyesen tanítják, azok pedig lefelé visznek. És tudjátok, hogy mi ennek a mozgatórugója? Nem a pásztor képessége, hanem aki benne van, de egyébként is az az ige futott le, hogy ha ketten vagy hárman összejöttök az én nevemben, én ott vagyok közöttetek. Márpedig az Úr Jézusról beszéltünk mindazokkal, akikkel telefonoztam a héten. Az Úr Jézus ott volt közöttünk, a kenet kiáradt, mert az ige az felkent, és amikor az igéről beszélünk, a kenet kiárad, és nem olyan régen olvastuk fel az Ézsaiás 10:27-ből, hogy a kenet az, ami megtöri az igát, megsemmisíti az igát és szabadulást hoz. És ha visszagondolok, akkor még további ilyen bizonyságok vannak. Itt közületek is többen elmondták már korábban azt, hogy milyen jó ide jönni, mert egy békesség költözik az ember szívébe, és aztán mindenki ezt elmondhatja, és úgy megyünk haza, hogy fel vagyunk békességgel és Isten szeretetével töltődve. Hugomnak van egy ismerőse, aki külföldön él jelen pillanatban. Itt már elhozta gyülekezetbe Magyarországon. Ott valami oknál fogva nem hajlik arra, hogy a mennyei eledelt magához vegye. Ő is azt teszi, hogy időnként felhívja, vagy visszahívatja magát, akkor beszélgetnek együtt, és azt mondja, hogy emelkedik. Tehát ez a kenetnek az eredménye, és azért szeretnék rávilágítani arra, hogy a gyülekezetbe járásnak ez az egyik nagy előnye, hogy emelkedünk. Szabadulunk. Ma az Úr nagyon sok ajándékot készített a drága Szent Szellem által. Egész nap jelen van egy szabadulás a fejben levő nyomásra. Nem kimondottan fejfájás, egy olyan általános fejben levő nyomás, ami tisztul kifelé. Úgyhogy ezt vegyétek el. Aztán ízületekben van gyógyító kenet, térdben, bokában. Lapocka környékén jelent meg valamilyen problémára, jobb lapocka alatti részen. Aztán áll kapocs, mindkét oldalon áll kapocs. Ez lehet húzattól is valamilyen jellegű probléma, illetve egy érdekes, a bal lábnak a zsibbadása. Van ilyen köztetek? Zsibbadás. Akkor halleluja, az Úr tudja, hogy kinek mire van szüksége, és hiszük, hogy még jönnek újabb ajándékok. Köszönjük a drága szíveteket, és hogy itt vagytok. Olyan jó benneteket tanítani. Mai tanítás címe, együtt működni Istennel. Az együttműködés azt is jelenti, hogy karöltve haladni az úton, a győzelem útján, de nem a mi tervünk és elképzelésünk szerint, hanem az Úr terve szerint, az Úrnak alkalmas időben és az általa rendelt módon. Talán sikerült ezt így körülírni. Képzeld el, hogyha valaki a szentek közül felajánlja azt, hogy elmegy hozzád és segít kitakarítani, rendet csinálni. Ez egy szép dolog. De hogyha nem oda teszi vissza a te különböző apró dolgaidat, hanem az ő elképzelése szerint, akkor ez már nem örömöt okoz, hanem bosszúságot. Tehát azért szeretném kihangsúlyozni, hogy az Úrnak alkalmas időben és az általa meghatározott módon működjünk együtt vele. Ez fontos. Röviden az ő terve szerint. Az apostolok cselekedetei 8-ban olvashatjátok majd otthon, hogy Fülöphöz szólt a Szent Szellem, hogy menjen ki a Gázába vezető útra, ami ugyan járatlan. Sokszor az ember, amikor kap valami indítatást, hogy tegye meg, akkor elkezd kifogásokat felhozni, hogy nem is jár arra senki, minek menjek én oda, már este 8 óra van, és ehhez hasonlókat. Nem is a kérdésre válaszol az ember sok esetben. De tudjuk, hogy Fülöp aztán engedelmes volt, kiment, és az a szerecseny komornyik az újjá született. Mert megfelelő időben, a megfelelő helyen volt ott Isten embere, akit tudott használni. Tegnap velem történt, este 8 óra környékén csörög a telefonom, a barátom csörög, hogy nem szavarlak, szia. Nem, mondom, éppen a tanítást írom, kicsit elcsúsztam sok mindennel a hétvégén, de mondja, miben segíthetek. Hát, vihar volt, rádőlt a fa a vasúti felső vezetékre, elszakadt a drót, és nem járnak a vonatok. Be tudnál-e vinni Siófokra? Hát, tudom, amikor az emberek húzzák a fogát, hogy jó, megyek, hol vagy? Megbeszéltük, hogy hol. És amikor a test elkezd ugye dohogni, hogy most ennek miért kellett pont nekem alkalmatlan időben, de az úrnak alkalmas volt, mindjárt meglátjátok. Fölveszem a Lacit, fölveszem a barátomat, megyünk pár száz métert, az útszélén áll egy jól öltözött fiatalember csomaggal, és ugye nekem is a tívem ott volt, hogy megállok és fölveszem, de mindjárt szól a barátom, hogy vegyük fel. Megállok, kérdezik, hogy ő is ilyen vonat problémás? Igen. Hova megyünk? Siófokra? Ő is nagyszerű. Aztán ment a kocsiba a dicséret, aztán utána magyaráztam a utasunknak, hogy hát mi protestáns lelkészek vagyunk. Azt mondja, már rájött. És távozás előtt, mivel nem volt más lehetőség, meg ők is ijedtek a vonatra. Most a töltények ott vannak a kocsiban, itt vannak a zsebemben a forgalminál. Elővettem egy könyvjelzőt, elővettem egy névkártyát, bemutatkoztam, hátraadtam, hogy elfogadja ezt az ajándékot. Tehát megkapta az üdvösség lehetőségét ő és a családja. És utána imádkoztam, hogy az Úr nyissa meg a szívét, és ebből szülessen egy csomó üdvösség. És innentől a hústestem is megnyugodott, hogy ez volt az Úr akarata elsősorban, hogy egy ember azon a gázai úton csatlakozott hozzánk, és együttműködtem az Úrral akkor gyakorlatilag. Hisszük, kiárasztjuk felette ezt, és mondtam, hogy most készül a házasságról szóló könyv, és az interneten ugye ezt megtalálja. Tehát így lehet együttműködni az Úrral, amikor meghalljuk és megcselekedjük azt, amit hallunk tőle. Lapozzunk el az 1 Mózes első fejezetéhez. Nézzük meg, hogy a kezdetekben milyen volt az együttműködés a Szent Háromság között. Tehát 1 Mózes 1-ben a 2. verset olvassuk.
A föld pedig kietlenné és pusztává vált, és sötétség volt a mélység színén, és az Isten szelleme lebegett a vizek felett.
Isten szelleme, a Szent Szellem részt vett a teremtésben, mert lebegett a vizek felett. Ez a lebeg egy nagyon érdekes szó a héberben. Lehet, hogy meg fogjátok mosolyogni. Egy madárra gondoljál, hogy köröz, lebeg, kotlik és gondoz. Hogyha ezeket a szavakat összerakjuk, akkor nekem az jön ki ebből, hogy keresi a fészkelőhelyet, fészket rak, ráül a tojásokra, valami új fog előjönni abból, és utána gondozza azt. Tehát ez az egy szó a héberben ilyen sok mindent jelent. Tehát a Szent Szellem jelen volt a teremtéskor, és a Szent Háromság együttműködését megnézzük a következő versben, ez pedig a Kolosse 1.16. Mert a teremtésben részt vett az ige is, ami később testet öltve ugye az Úr Jézus. Kolosse 1.16. Én el tudom képzelni azt, hogy a Szent Háromság időnként termelési tanácskozást tartott, vagy konferenciát tartott, és megbeszélték a dolgokat, hogy mit, hogy tegyenek. Ahogy a Földön is divat, ugye, az ilyen-olyan értekezlet. Kolosse 1.16.
Mert ő benne teremtetett minden, ami van a mennyekben és a Földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok. Mindenek ő általa és őre állnézve teremtettek.
Már az első fél mondat mindent megmond, hogy minden ő általa teremtetett. És ezt megerősítjük a János 1.3-mal. Tehát ha visszatekintünk a teremtésre, akkor ott volt az Atya, ott volt a Szent Szellem, és az Úr Jézus sem maradt ki, akkori nevén ige, a teremtésből. Látjátok ezt? Tehát János 1.3.
Minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett.
Tehát minden ő általa lett. Tehát ő sem marad ki a teremtésből. És olyan dolgokból, ahol nagy dolgok történtek, és ott kellett lenni az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek. Mindezt meg vagyok győződve, hogy egyetértésben, szoros egységben tették. Így munkálkodtak együtt. És az Ámos 3.3, ezt, valaki kapta ezt az igét, ami azt jelenti, ugye, hogy hogyan lehetne előre haladni ketten, ha meg nem egyeznek előtte. Hogy mi a cél, mi a terv. Tehát ahhoz, hogy egy családban is előre tudjunk haladni, szeretetben meg kell beszélni, hogy most mit tegyünk, hova menjünk, mit vásároljunk, tehát ilyen nagy beruházásokra gondolok. Lépjünk tovább a János 1.14-hez, ha már itt vagyunk a közelben. Jött egy időszak, amikor Krisztus testet öltött. Ismeritek azt a kifejezést, hogy Krisztus teste. Abban az időszakban, amikor a Földön szolgált és élt, akkor az az egy test volt a Krisztus teste. Az az edény. Tehát János 1.14.
És az ige testé lett, és lakozék mi közöttük, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal.
Amen. Amen. Tehát Jézus testet öltött, itt szolgált a Földön, ő volt egyedül Krisztus teste. Aztán jött egy nagy fordulat, egy változás, amikor Jézus felemeltetett, onnantól kezdve újjá lehet születni, és a Krisztus testét az újjászületett hívők serege és sokasága alkotja. Tehát miután Jézus felemeltetett, Krisztus teste már nem egyetlen egy edény, hanem milliárdokról van szó. 1 Korintus 12-ben nézzük ehhez az igét. 1 Korintus 12-ben a 12-es és 13-as vers.
Mert amiképpen a test egy és sok tagja van, az egy testnek tagjai pedig, noha sokan vannak, mind egy test, azonképpen a Krisztus is. Mert hiszen egy szellem által mi mindnyájan egy testé kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy szellemmel itattattunk meg.
És a 27-est még vegyük hozzá.
Ti pedig a Krisztus teste vagytok, és tagjai rész szerint.
Amen. Amen. Tehát Krisztus testének, az egyháznak, vagy mostanság inkább a gyülekezet szót használják, és ugye ez nem a helyi gyülekezetre vonatkozik, hanem a nagybetűs gyülekezet, a globális egyház. Ennek mindenki tagja, aki befogadta az Úr Jézust. Így mi is, természetesen. Isten együttműködést várt el az Úr Jézussal, és ő maradéktalanul beteljesítette Isten tervét, és Isten együttműködést vár el tőlünk is, mint az ő gyermekeivel. Mert csak is rajtunk keresztül tudja elvégezni az ő tervét. Nincs más, akivel véghez tudná vinni az ő céljait. Mert szüksége van a mi hitünkre és az imánkra, és a cselekedeteinkre, hogy ez megvalósuljon. Isten mindenki számára személyre szabott tervet készített. És éppen tegnap hallottam, hogy olyan szolgálatok fognak kirobbanni, amelyek a semmiből jönnek elő. Tehát Isten felmagasztal szolgálatokat, hogy nagy áldás legyen Krisztus teste számára. Természetesen ma is ismerünk úgynevezett neves szolgálatokat, akiket Isten nagyobb mértékben használ, de nem ezekről van szó, hanem a rejtett kincsekről. Tehát Istennek személyre szabott terve van mindannyiunk számára, ez szükséges, hogy megismerjük, abból a célból, hogy be is tudjuk teljesíteni. Természetesen ugye ehhez egy engedelmes szívre van szükség. Az együttműködést következő szavakkal lehet körülírni. Összetart, összefog, hajlandó, készséges, alázatos, szolgakész, szolgalelkű, és kicsit viccesen egy húron pendül. De az, hogy együttműködünk, karöltve haladunk előre a cél felé, mégpedig a győzelem útján. Lapozzunk el a Zsoltár 40-hez, és a 7-es, 8-as verset megnézzük, ez Jézus imája. És ugyanebből olvashatunk idézetet, illetve olvashattuk otthon, a Zsidó 10-ben. Tehát a Zsidó 10-ben található rész ennek az idézete, amit most olvasunk. Tehát Zsoltár 40, 7-es, 8-as.
Akkor azt mondtam, ímé jövök, a könyvtekercsben írva van felőlem. Hogy teljesítsem a te akaratodat, ebben gyönyörködöm, én Istenem, a te törvényed szívem közepette van.
Amen. Tehát az Úr Jézus ezt imádkozta, hogy én lejövök a földre, elvégzem a te tervedet, hogy beteljesítsem azt. Az Úr Jézus tudta, hogy mi fog rá várni. Ez egy előre elkészített terv, de titokban tartott terv, hogy az ördög meg ne tudja hiúsítani. Ez is le van írva. Hogy el volt fedezve, el volt titkolva. Tanítványok sem nagyon sokat értettek még ebből. Az akarat pedig azt jelenti a görögben, hogy öröm és gyönyörűség. Hogyha egy szülő a gyermekétől kér valamit, valami apróságra gondoljatok csak, mosogasson el, ágyazzon be, és ezt megteszi. Hát ez öröm és gyönyörűség a szülő számára. Ugye? Aztán, amikor Jézus a Gecsemáné kertjében a haláltusáját vívta, és ott is imádkozott, ezt a Máté 26-ban otthon megtaláljátok, imádkozott azért, hogy ha lehetséges, az a pohár múljon el, tehát ne kelljen a világ bűnét magára venni. Aztán úgy folytatta, hogy ha nincs más megoldás, akkor Atyám, a te akaratod legyen meg. És ez is lett meg természetesen. A János 2.5-höz lapozzunk. Mária szólt a szolgáknak, ez a görögben a diakónusokat jelenti, és azt mondta, hogy amit mond az én fiam, azt megtegyétek. És ez mára is igaz. Hogy amit Jézus ma mond, amit az igéjén keresztül mond, azt ma is cselekedjük meg. Működjünk együtt vele. Tehát a János 2.5-öst olvassuk.
Mondta az ő anyja a szolgáknak, valamit mondnéktek, megtegyétek.
Ez a kánai mennyegző történetéből származik, amikor ugye elfogyott a bor, és Jézus mondta, hogy töltsétek meg a korsókat, a hordókat ugye vízzel. Ez egy nagyon fontos mondat, hogy amit Jézus mond, azt megtegyétek. A kérdés az, hogy úgy teszed-e, ahogy az ige mondja, ahogy az Úr Jézus mondja. Ige szerint jársz, teszel, és engedelmeskedsz, vagy a világ szerint. Kettő nem mindegy. Egyik az lehúz, a másik fölemel. Mivel családtagok vagyunk, nekünk szükséges az Úrral együtt karöltve haladnunk. Mert a családtagok így szoktak tenni. Ha van egy közös munka, akkor együtt végzik el. Ha baj van, akkor megint csak összefognak, hogy azon át tudjanak lépni, felül tudjanak kerekedni. A Zsoltár 143-ból imádkozzuk el a 10-es verset. És ezt megtehetitek bármikor otthon, amikor a szívetekre jön. Tehát Zsoltár 143-asban a 10-es vers megvan. Akkor mondjuk együtt, jó?
Taníts meg engem a te akaratodat teljesítenem, mert te vagy Istenem. A te jó szellemed vezérelje engem az egyenes földön.
Amen. Az egyenes föld azt jelenti, hogy nincsenek hegyek, akadályok. És a Szent Szellem tudja, hogy hogy lehet kikerülni a hegyeket, vagy elmozdítani. A Jeremiás 1.19-ben, ezt nézzük meg, itt lesz két igénk a Jeremiásban, azt mondja Isten, hogy az én igémet adtam a te szádba. Hogyha Isten odaadta a szánkba az ő igéjét, akkor mi van a szánkba? Az ő igéje. És milyen erővel bír ez az ige? Azt mondja egy másik helyen az ige, hogy szikla, zúzó, pöröly. A pöröly az egy kalapács. Ha van otthon kukoricadarálótok, akkor abban is kalapácsok vannak, és azok forognak körbe, és amikor beleengeded a kukoricát, vagy a takarmányt, akkor az összezúzza teljesen. De ugyanilyen nagyméretű kalapácsok vannak, amikor köveket aprítanak, és ilyen apró murvát, amivel a járdákat leszórják, ezeket is ugye nagy sziklákból zúzzák össze. Tehát nagy, erőteljes kalapácsok forognak körbe, és összezúzzák még a keménynek látszó sziklát is, a problémát is. Kezdjük a Jeremiás 1.9-el.
És kinyújtá az Úr az ő kezét, és megilleté számat, és mondanékem az Úr. Íme az én igéimet adom a te szádba.
És menjünk el a Jeremiás 23. fejezet 29-es verséhez, hogy lássátok saját szemetekkel, hogy mi van a szátokba, és milyen erejű Isten igéje, ami a szátokba van. Összezúzza a hegyeket, összezúzza a problémákat. Tehát Jeremiás 23-29.
Nem olyan éj az én igém, mint a tűz, azt mondja az Úr, mint a sziklazúzó pöröly.
Tehát megsemmisítő erejű az ige. Mi a közös nevező a szellemi birodalom és közöttünk? Hát az ige. Ez olyan, mint amikor régen én is tanultam eszperantót, hogy azt majd mindenhol lehet beszélni. Úgy tervezték, hogy az eszperantó az egy világnyelv lesz. De az ige az egy olyan közös nyelv, amit értenek itt a Földön a keresztények, és a szellemvilágban ért az Atya, a Szent Szellem, az angyalok, tehát a menny erőforrásai. És ne felejtsd el, hogy az ige a legnagyobb hatalom egy keresztény számára. Az ige a legnagyobb hatalom. Mondjuk együtt. Az ige a legnagyobb hatalom a számomra. Olvastuk már a versekben, az írásokban, hogy az Úr Jézus neve, amíg meg nem született, az volt, hogy ige. Aztán, amikor megszületett, felvette a Jézus nevet, az Immanuelt, hogy velünk az Isten. Ebből kifolyólag mit gondoltok, hogy az ige mögött, a megvallott és kimondott sziklazúzó ige mögött kiáll? Az Úr Jézus. Tehát amikor te megvallod az igét, akkor nem neked kell azon görcsölni, hogy az valóságba jöjjön, hanem az ige mögött az Úr Jézus áll, és ő cselekszi meg. A gyümölcsfák, amikor tavasszal virágoznak, aztán elkezdik hozni a pici kis termést, és ugye a nyár folyamán ugye ezek növekednek. Egyetlen fát nem láttam görcsölni, hogy a gyümölcse ki növekedjen, és a termés beérjen. Karban jelent meg a gyógyítókenet. Köszönjük az Úrnak. Tehát nem nekünk kell görcsölni, nekünk csak meg kell cselekedni, együttműködve Istennel, azt, hogy az igét megvalljuk az adott helyzetre. És a Zsoltárok 103.20-ban meglátjuk azonnal, hogy a szolgáló angyalok, akiket nem vesztettünk el, mert ugye régen a gyerekkorunkban úgy ismertük őket, hogy az őrangyalok, sehol nem mondja az ige, hogy elvesztjük őket. Ezek az angyalok arra várnak, hogy mi rendeleteket hozzunk. Zsoltár 103.20.
Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő parancsait, figyelmezvén az ő igényének elhangzására.
Tehát arra figyelnek, hogy te mikor hozol egy rendeletet Jézus nevében. Rendelhetsz bármit. Jogodban áll Jézus nevében bármit rendelni. Megkötni, azaz megtiltani rossz dolgokat, és megoldani, azaz kiengedni, kiárasztani a jó dolgokat. A kenetet, a szolgálongyolokat, Szent Szellem erejét, Szent Vér oltalmát. És ők értünk vannak. Isten azért helyezte mellénk, hogy értünk munkálkodjanak. A segítségünkre legyenek. A Szent Szellemen túlmenően, mert a Szent Szellem is a segítőnk. És hogyha megteszed a részedet, akkor biztos vagyok benne, hogy az Úr is együtt fog működni veled. De először nekünk kell együttműködési hajlandóságot mutatnunk, és utána ő fog együttműködni velünk. És így fognak a csodák valóságba jönni. A múlt héten olvastuk azt az igét, amikor Námán elment a prófétához, és megsértődött, mert nem személyesen jött ki, hanem csak üzent, hogy menj el a Jordánba és fürödjél meg. Második körben már alázatos volt és megtette, tehát együttműködött az üzenettel, és megtörtént a csoda. Amikor Péter Jézussal volt, és kérték tőlük a templom adót, azt mondta Péternek, hogy menj, vesd be a horgot, és az első hal, ami kijön, ott lesz a szájába a státer. Ez egy pénzfajta volt, pénz nem volt abban az időben. Megtörtént a csoda, mert engedelmes volt Péter. De amikor azt mondta, ugye, miután használta a hajójukat, halászuk hajóját prédikációra, hogy most akkor menjetek ki fogásra, mert egész éjszaka semmit nem fogtatok. Az engedelmesség, az együttműködés mit hozott? Hogy szakadoztak a hálók, és tele lettek a hajóik hallal, amit hát ugye áruba tudtak bocsátani, lett pénzük. Tehát egy jövedelmet jelentett a számukra. A bal láb talp részén, a hüvelykujj bütyöknél, ott a gyógyítókenet. Tízületekben munkálkodik a Szent Szellem. Aztán, amikor a 10 leprás ment a Jézushoz, azt mondta, hogy menjetek el a paphoz, ez volt az akkori ószövetségi törvény, mutassátok meg magatokat, elmentek és meggyógyultak. Az egy másik kérdés, hogy hány jött vissza? Egy jött vissza, megköszönni. Egy másik eset, amikor a vaknak azt mondta, hogy menjél el, és mosakodj meg a Siloám tavában. Együttműködött Istennel? Igen. Elment, megtörtént a csoda. Az egészet nem tudom felsorolni az összes csodát, de ízelítőnek ezt már látjátok, ugye, hogy ez így működik, ha Istennel mi együttműködünk. Következő igénk a Zsoltár 121-esben a 2. vers. Honnan van a mi segítségünk? Ez a kérdés.
Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet.
Amen. A te segítséged honnan van? Akkor mondjuk, imádkozzuk el ezt az igét. Az én segítségem az Úrtól van. Amen. Ne magadba bízzál, hanem a benned lakozó nagyobban. Múlt héten talán beszéltünk az önbizalomról. Természetesen szükséges az önbizalom, de mivel nekünk saját képességeink nincsenek olyan mértékűek, mint az átruházott, a felruházott képesség, ezért nekünk a nagyobban kell bízni. És hogyha te nagyobb bennem tudatúvá válsz, Isten bennem lakik tudatúvá válsz, akkor az önbizalmad is így meg fog ugrani. Mert nem egyedül mész, hanem legalább ketten mentek dolgozni, ügyet intézni, bárhova. Egy jó tanács. A helyzetedre vonatkozó igét írd ki. És azt hangzott el az előző vasárnapon, hogy sokkal jobban tudsz növekedni, hogy csak egy igét veszel kezelésbe, azt kiírod, és azt emészted. A szemed előtt legyen. Ragaszd ki a hűtőre, vagy bárhova. Konyhakredencre, ami szem előtt van. És azt az igét kezd el megrágni, emészteni, hogy ne csak a fejben legyen, és ne csak úgy viszonyulunk az igéhez, hogy egyetértek vele, természetesen Isten igéje igaz, hanem a szívünkben kijelentés szülessen. Tehát az igén elmélkedni szükséges, és beépíteni a szívünkbe. Nagy szükségünk van mindannyiunknak a mennyei étrendre. De van egy ellenség, aki lopni akar, és ő időnként diétára fogja a keresztényeket. Azzal, hogy valamilyen módon eltávolítja, nem is eltávolítja, csak visszatartja, hogy ma ne menjen a gyülekezetbe. Vagy ritkában járjon a gyülekezetbe. Na most egy diétás étrend az sokkal kalória szegényebb, mint egy normál étrend, ugye? Ez a világban is így van. Tehát ne böjtös étrenden legyél, hanem normál étrenden, a mennyei étrenden. Alaphelyzetben mindannyian valamilyen mértékben az igét magunkhoz vesszük a hét másik hat napján is. Hogyha adódik egy probléma, akkor egy kicsit intenzívebben vesszük magunkhoz, tehát veszünk be C-vitamint is még. És hogyha ez a tünet még próbálna jobban elhatalmasodni, akkor dupla adagot kell bevenni. Régen a világi életünkben hogy csináltuk? Jött a fejfájás, egy aszpirin. Ha nagyon fájt, két aszpirin. Tehát az adagot meg lehet duplázni. És ez használ. Olvassuk el ehhez a példabeszédekben, a 4-es fejezetben, a 20-tól 23-ig. Ez az étrenddel, a mennyei étrenddel kapcsolatos. Néha találkoznak az orvosok olyan emberrel, hogy elmegy hozzá, elpanaszolja, hogy milyen fáj, mi a problémája, feliratja a gyógyszert, késváltja, hazamegy és félreteszi, hogy ez neki úgyse használ. Én ezt nem veszem be. Hát ha nem veszi be, akkor nem is fog használni. Most ugye világi gondolkodásban mondom ezt. Olvassuk mi a példabeszédek 4-ben, a 20-tól 23-ig.
Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédeimre hajtsad füledet. Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te szívedben. Mert életük ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testüknek egészség. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet.
Amen. Egy másik fordítás azt mondja, hogy egész testüknek orvosság. Tehát Isten igéje orvosság. Akkor orvosság, hogyha megfelelő ideig és megfelelő mennyiségben bevesszük, azaz magunkhoz vesszük. Ezt mondja ez az ige. Tehát a keresztények számára itt az orvosság. Azt hallottuk szombaton, hogy bárhol kinyitod, bármelyik ige orvosság, mert az Úr tud hozzád szólni. Akárhol csapod fel a Bibliát. Ez mindre igaz. Valószínű az Úr Jézus is fel fogja tenni ezt a kérdést, hogy mit tettél a cél érdekében? Együttműködtél az én igémmel? Vagy csak részlegesen? Vagy sehogyan? Hallottam én olyan keresztényt, fiatalt, hogy az Úr Jézus a szívemben lakozik, újjászülettem, de én nem a bibliai elvek szerint szeretnék élni. Ez egyáltalán nem együttműködés Istennel. Hogyha szeretnéd azt hallani, amit a Máté 25-ben mond az Úr Jézus, amikor elé járulunk, hogy jól van, jól vagyon, jó és hűséges szolgám, menj be a te uradnak örömébe. Hogyha ezt szeretnénk hallani, akkor szükséges, hogy együttműködjünk ő vele. Azt tegyük, amit Isten igéje mond, hogy rajtunk keresztül el tudja végezni a munkát. Azt tesszük, ami az Úr véleménye, elvárása, rendelete, ami kedves ő néki? Ezeket úgy szépen fel lehet sorakoztatni gondolatban, és magunkat ennek segítségével kiigazítani szükség esetén. Nekünk a szánkon az igét kell tálalnunk. Mert az ige, hogy mondja a példabeszédek, hogy aranyalma ezüst tálcán. Ez az ige. A mi szánkat az igének szabadna csak elhagyni. És az Úr Jézus hallja a mi szavainkat. És amikor az igét szóljuk, akkor örül, és mellénk tud állni abban a dologban. De hogyha nem az igét szóljuk, hanem világi módon nyitjuk meg a szánkat, akkor ő az mellé nem tud becsatlakozni, nem tud velünk együttműködni. Azt hiszem, ez nem kérdés. Ő csak az igével tud együttműködni. Mi vagyunk Krisztus teste, és Isten elvárja a tagjaitól, a Krisztus testének a tagjaitól, hogy együttműködjünk a fejjel. Hát ő a csapatkapitány. Ő a parancsnok. És az Úr Jézus megérdemli, hogy mi ezt megtegyük. Azért, amit ő tett, értünk. Mert ő helyettünk és értünk szenvedt el azt, amit el kellett szenvednie. Ő helyettünk és értünk volt a kereszten. Az ő drága szentvére értünk folyt, és így lettünk szabadok. Érben van gyógyító kenet az erek tisztulnak. Köszönjük a drága Szent Szellemnek és az Úr Jézusnak. Isten a hatalom, de ő nem kényszerít senkit arra, hogy együtt járjunk vele, ő csak elvárja nagy szeretettel, hogy karöltve haladjunk, és együtt végezzük a munkát. Sajnos nem mindig kontrolláljuk a szánkat kellőképpen. Az a helyzet, hogyha a szavaink ellenkeznek Jézus szavaival, akkor bizony mi tévedésben vagyunk és sötétségben vagyunk. De ahogy növekszünk szellemben, úgy növekszünk erőlétben is. Úgy leszünk egyre erőteljesebbek, és tudjuk a hatalmunkat érvényre juttatni. Kérdés az, hogy miről beszélnek a keresztények? Arról, hogy mit tett Jézus az életükben? Vagy mit tett az ördög az életükben? Azt hiszem, hogy egyértelmű, hogy arról lenne szabad csak beszélni, amit Jézus tett a kereszten értünk. Hogy az valóságban jöjjön. Tehát megvizsgálandó, hogy melyik ige alapján beszélünk, melyik ige alapján cselekszünk. Ha nincs hozzá ige, akkor egy picit el kell gondolkodni, és rá kell térni a vágányra, a helyes vágányra. És magunktól is meg lehet kérdezni, hogy hogyan szól a hit szava? Úgy szól, ahogy az előbb szóltam? A Biblia beszél hiába való beszédről, és beszél bolond beszédről. Lapozzunk el a példabeszédek 18-hoz. Ez egy kulcsfontosságú bibliai igazság. És sajnos néha átsípünk felette. Példabeszédek 18-ban a 7-es vers.
A bolondnak szája az ő romlása, és az ő beszédei az ő életének tőre.
Tehát aki nem bölcsen beszél, nem az ige bölcsességét hasogatja, az a saját tőrébe esik bele. Saját csapdájába esik bele. Sajnos néha megengedjük magunknak, így általában mondom a keresztények, hogy világi módon beszéljünk. De meg is kapjuk a gyümölcsét, az űrzavart. Mert azt fogjuk learatni, amit beszélünk. Egy alapigazságot mondok el, és osztok meg veletek. Amilyen ma az életünk, az mind annak az eredménye, amit korábban kimondtunk. Tehát, hogyha ezen változtatni szeretnél, akkor a szavaidon kell változtatni. Természetesen először a gondolkodáson, mert a gondolkodás, a hit és a szavak ezek összefüggnek. Van erről egy nagyon szép kis könyvünk, a Helyes és Helytelen Gondolkodás című könyvünk. A halál, a betegség és a kudarc szavai helyett nekünk, keresztényeknek, az életet, az egészséget és a sikert kell szólni. Mert ezt az Úr Jézus megszerezte, drága áron. Ahogy említettem az alkalom elején, a 20 évvel újjászületett keresztény felett rossz szavakat szólhattak, mert félelemben van, depresszióban van, bocsánat, volt, mert jön kifelé belőle. És a helyes szó, amikor azt írtam neki, hogy drága szentje az Úrnak ilyen megszólítást, azt mondta, hogy ilyen megszólítást ő még a 20 év alatt nem kapott. Ez a három szó annyira felemelte, hogy már Isten gyermekének érzem magam. Ismét. Ennyire fontos, hogy magunkról mit mondunk, vagy másoknak mit mondunk. Mert másokat is föl lehet emelni, és le is lehet húzni. A Bibliában sok kulcs van. A következő az úgy szól, hogy ahhoz, hogy változás jöjjön, ki kell mondanod Isten felkent igéjét. Meg kell vallanod az életed felett, a problémát felett, hogy a probléma eltávozzon. Három lépésben mondom ezt el a következőkben. Első pont. Ismerd fel, hogy ez egy szellemi törvény, hogy a szavaknak teremtő ereje van. És ez egy szellemi erőt képvisel. Szellemi erőt igényel. Tehát a szellemi erő az igében van. Isten igéje bölcsességgel teljes, és ez fogja megszelidíteni az órunk alatti nyílásba levő nyelvünket. Az ige fogja megszelidíteni. Kettes pont. A Szent Szellemen kívül senki másnak ne engedd meg, hogy használja a nyelvedet. Tehát csak az igével azonos dolgok jöjjenek ki a szádon. Jézus szavait szóld. Mert a hit szavai kioltják az ellenségnek minden tüzes nyilát. Visszapattanak. Nem találnak el. Gellert kapnak, és más irányba folytatják az útjukat. Azt is tudni szükséges, hogy az ördögnek csak annyi helye van egy keresztény életében, amennyit ő megenged. Mert az ördög le van győzve, le van fegyverezve, meg van bénítva. Paralízises, néha amnéziás, emlékeztetni kell, hogy te vagy a győztes Krisztusban. Harmadik pontunk. Tedd meg Jézus utasítását. És a King James fordítás szerint a Márk 4.24-ben ez így szól. Figyelj oda arra, amit hallasz. Tehát figyelj a saját szavaidra. Vizsgáld meg, szükség esetén igazítsd ki, és kérdezd meg magadtól, hogy biztos azt akarom kapni, amit kimondtam? És ha nem értesz vele egyet, akkor igazítsd ki magad, igazítsd ki a beszédedet, a gondolkodásodat, és kezd el Isten dicsérni, és a Szent Szellem segítségét kérni abban, hogy megváltozz ebben. Így lehet a zűrzavarból átlépni Isten csodáiba. Így lehet megtapasztalni az áttörést, hogyha a szavainkat megváltoztatjuk. A világi szavak helyett az igét szóljuk. Úgy, ahogy az Úr Jézus elvárja, ahogy kedves neki, ahogy szeretné hallani az ő népétől. Kenneth Hagennek azt mondta az Úr, hogy háromszor annyit tanítson a szavakról, mint a hitről. Tehát nagy súlya van a szavainknak, ez azt jelenti. A kérdés a keresztények felé, hogy akarnak-e tanulni, akarnak-e változni. Ehhez mindössze egy döntés kell, és ahogy nagyon jól kiegészítette a múlt héten az egyik szentünk, hogy ezt meg is kell cselekedni. Nem elég a döntést meghozni, ezt meg is kell cselekedni. Fontos a döntés, mert anélkül nem tudunk rálépni egy útra. De el is kell indulni rajta. Vigyázz az edényedre, amit a Bibliában olvasunk agyag edénynek is, korsónak is, mert régen ugye a korsókba tároltak mindenféle élelmiszert. Korsókban tárolták az olajat. És képzeld el, hogyha a korsó repet volt egy picit, egy hajszál repedés volt rajta, mi történt az olajjal? Szépen lassan elszivárgott. Nem gyorsan, nem látványosan, hanem hosszú idő alatt eltűnt. Csökkent a szintje. Ha azt szeretnénk, hogy az edényünkön ne legyen repedés, akkor szeretetben kell járnunk, ahogy meg van írva az igében. És így az olaj, a kenet nem fog elfogyni. Az ördög pedig azon van, hogy a kenetünket, az olajat ellopja. Tehát ezért vigyázzunk az edényre. Ne legyen repet, ne legyen sérült, fel ne boruljon. Tehát az olaj az egy nagyon fontos kincs, a kenet egy nagyon fontos kincs, és őrizzük meg. És ahogy az alkalom elején is említettem, több visszajelzést kaptam, hogy a beszélgetés során többen szabadulást nyertek. És ez mind a kenetnek köszönhető. Mert ahol az Úr igéjéről beszélünk, ő jelen van, megjelenik a kenet, és a kenet pedig szabadulást hoz. A kenet az, ami megtöri az igát. És a testből kivezeti azokat a dolgokat, amelyek nem odavalók. Halleluja. És mindez a következő összefüggésen alapszik, hogy amilyen a gondolkodásunk, olyan a hitünk, és a hit teljességéből szól a száj. Tehát legelőször a gondolkodással kell foglalkozni, a gondolkodást kell kiigazítani, és a 2 Korintus 10.5-ben azt olvashatjátok majd otthon, hogy minden olyan magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, azt le kell rontani. Legyen olyan hitetek, mint a kertésznek. A hitbéli kertész az elveti a borsót és a magokat, és türelmesen vár. Az a kertész, akinek nincs kellő hite, az 3 nap múlva kiszalad a kertbe, és elkezdi kikaparni a borsót, hogy csirzik-e. Az nem hit. Mert egy hitben járó kertész az tudja, hogy a mag ismeri a dolgát. Tudja, mi a feladata. Ha megvannak a megfelelő körülmények, a hőmérséklet és a csapadék, akkor az ki fog kelni, és meghozza a termését. Tehát úgy, ahogy a kertész hitben van, nekünk is hitben ki kell tartanunk. És azt vallom meg felettetek, hogy az ige vegyen uralmat minden helyzetetek felett. És ezt te is minden nap megvallhatod, a házad népére vonatkozóan is. És ehhez kell a mennyei étrend, hogy erősödjünk, növekedjünk, izmosodjon a hitünk, a hitizmaink megerősödjenek. És egy záró gondolatként megvallhatjuk együtt is, hogy a sebek által gyógyultunk,
a sebek által gyógyultunk,
a vér által tisztultunk,
a vér által tisztultunk,
az Úr dicsőségére.
Az Úr dicsőségére.
Ez nagyon röviden össze van foglalva, és könnyen memorizálható, még majdnem rímel is. A sebek által gyógyultunk, a vér által tisztultunk. 2 fontos alapvető dolog. És a betegségek vagy közvetlenül, vagy közvetve, tudjátok, honnan származik? A sötétség országából. A füstös királyságából. Az orvosok is az ördöggel küzdködnek, és próbálják a betegséget legyőzni fizikai módszerekkel. És az orvostudomány egy bizonyos mértékig előre haladt. És köszönjük Istennek. De vannak olyan betegségek, amit az orvostudomány már nem tud kezelni. De itt van Isten igéje. Isten igéje mindenre gyógyszer. Jézus Krisztus minden betegséget tud gyógyítani. Aki ezt el tudja fogadni, meg tudja ragadni. Úgyhogy a betegségek gyökere szellemi eredetű. És ezt kell felismerni. Abban az esetben is, hogyha valaki téged bánt valamilyen módon, nem az illetőt kell nézni, hanem az illetőt kihasználja abban. És ezeket a gonosz szellemi erőket az oldáskötés hatalmában meg lehet kötni, meg lehet tiltani. Ki lehet írni azt, mint valamikor még gyermekkoromban láttam a siófoki víztorony környékén, hogy hűre lépni tilos. Egy tilos az átjárás. Írjál egy táblát, ha neked ez van a szíveden, tedd ki a kiskapudra, vagy az ajtódra, hogy tilos az átjárás. És ez az ördögnek szól. Kenneth Hagin kapott egy ilyen arclevénulást, elment egy alkalomra, hogy a szolgáló, a pásztorot imádkozzon érte, kiállt a gyógyítósorba, és ott befogadta a gyógyulását. És amikor mentek hazafelé, akkor a drága jó keresztény testvérek nézegették Hagin-nek az arcát, és kérdezgették, hogy te biztos, hogy hol vagy? Igen, természetesen. Én befogadtam a gyógyulásomat. Te egészen biztos, hogy nem úgy nézel ki. Hát az ördög használta a keresztényeket abban, hogy lehúzzák az ő hitét, de ő megállt a hitében, és azt mondta, hogy igen, én a gyógyító sorban befogadtam a gyógyulásomat, megragadtam és befogadtam, függetlenül attól, hogy látok-e valamit, vagy sem. Tehát nem kell kötni a láthatókhoz a gyógyulást, hanem a szívhez kell kötni. És 2 nap múlva jött valóságba a gyógyulása, mert kitartott hitben, hogy amiért imádkozott a pásztor a gyógyító sorban, az megvan neki. Ez a látható, ez nagyon-nagyon erőteljesen, ha engedi a keresztény, vissza tudja húzni. De az ige határozottan mondja, szinte utasítva, egy oldalon, két helyen is, hogy ne a láthatókra tekints, hanem a szellemi dolgokra, a kereszten elvégzett műre. Halleluja. Úgyhogy fontos újabb és újabb kijelentést venni az igéből. A kézrátétel alkalmával, amikor bárki imádkozik, akkor Jézus cselekedeteit cselekszi. A Márk evangélium 16. fejezet 17-18-as verse szerint. Amikor a szolgálók imádkoznak, akkor hozzájönnek a gyógyításuk ajándékai. És köszönjük az Úrnak, hogy ma elég sok területen van gyógyítókenet, és hisszük, hogy befogadjátok, megragadjátok, és szabadon mentek haza. Amen. Akkor következik a gyógyító sor.
A sárkák jártak, a holottak ébrednek álmodók, kik rabok voltak, most megszabadulnak, a szegényeknek örömmel szól. Ő az Úr, ő a nagy király, aki volt Isten jogján, ő az Úr, ő az igazság, ő az élet, a te apád. Ő az Úr, ő a nagy király, aki volt Isten jogján.
A Jézus nevében a kezünket tesszük rád. Isten együttműködik veled. Valld meg az igét a Jézus nevében. Megdorgáljuk Jézus nevében a hazug tüneteket. Ezek csak hazugságok. Elparancsoljuk és levágjuk a testedről a Jézus nevében. És köszönjük, Atyám, hogy tiszta gondolkodást adsz a te gyermekednek. A Szent Szellemet átjárja az ő testét, az elméjét, és szabaddá teszi őt a Jézus nevében. Isten együttműködik veled a Jézus nevében. Valld meg az igét a Jézus nevében. Hálát adunk, Atyám, hogy a te igét megcselekszed. Működj együtt Istennel, mert ő áll az ige mögött, és amit megvallasz, ő megcselekszi. A Jézus Krisztus szent nevében. Áttörés szólunk, szabadulás szólunk. Az otthonod felett, a szeretteid felett a Jézus nevében, az életetek felett, a Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Isten együttműködik veled, valld meg az igét, a felkent igét, és Jézus megcselekszi azt a Jézus nevében. Halleluja. A kenet kiárad, megtöri az igen. A Jézus nevében szabadok vagytok, szabadok vagytok, szabadok vagytok. Kezünket hittel rátesszük a hozott szövetekre, ruhadarabokra. Hisszük, drága mennyei atyánk, hogy ahogy a korai egyházban is működött, és Pál apostol testéről elvitték a kenettel telt ruhadarabokat, és az megtörte az igát, a betegséget, a fájdalmat, és minden gonosz munkát. Ugyanígy ez a mai napon is működik, mert a te igéd állandó. Nálad nincs változás, és változásnak árnyéka sem. Kiárasztjuk Jézus nevében a szent erőt, a gyógyító kenetet, a feltámadás erejét. És köszönjük, Atyám, hogy ahogy a testekhez érnek otthon a ruhadarabok, a kenettel telt ruhadarabok, a kenet kiárad, de megtöri az igát, eltűnnek a fájdalmak, a problémák, a nyomások a Jézus nevében. Mert megtiltjuk az ördög elnyomását az életetek felett a Jézus Krisztus szent nevében. Tiéd minden dicsőség, Uram, és köszönjük, Úr Jézus, hogy te kereszten bevégezted a munkát, a te sebeid által gyógyulást nyertünk, és amint te vagy, úgy vagyunk mi is e világon, mert a Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye megszabadított bennünket a bűn és a halál alól, a betegség alól, a tünetek alól, a Jézus nevében, és szabadok vagytok. Amen. Alleluja. Köszönjük az Úr Jézusnak a gyógyító munkát, a Szent Szellem erejét. Még egy kis nassi. Siófokon az Éli pásztor a kitartásról tanított, a hosszú tűrésről, ami egy szellemi erő, és egyébként a szellem gyümölcse, Galata 5.22-ben ugye benne van. Az elfogadni és birtokba venni, az időben lehet, hogy nem egyszerre történik. Talán egy példával tudnám alátámasztani, hogy érthető legyen. Tavaly a sogoromnak egy kerti zuhanyt felajánlottam, hogy odaadom ajándékba, elvetem. és ő elfogadta, örömmel fogadta, csak nem volt rá ideje, és ezen a nyáron vittük le, és vette bétonba. Most már össze is szerelte, és működik. Tehát az elfogadás és a birtokba vétel között, látjátok, idő telt el. Ez szerencsésebb, hogyha minél közelebb van, vagy szinte azonos időpontban van egymással. Egymáshoz viszonyítva. Mert ahogy Péteren keresztül is szólt az Úr, hogy meggyógyulni csak annyi, hogy elfogadom. Elfogadom a keresztművét. Elfogadom, amit a Jézus tett értem. Egy régi bizonyságot olvashattok az interneten. Kaposváron tartott az előjárónk egy alkalmat sok évvel ezelőtt, és pont egy ilyen nyakizom probléma próbálta meg a hitemet, vagy elfeküdtem, vagy valami húzatot kapott, vagy hát tudjuk, hogy honnan származik a probléma, sötétség oldaláról. Én úgy mentem le, hogy ott megkapom a gyógyulásomat, és nem is mentem ki a gyógyítósorba. Azt forgattam magamban, hogy ez olyan, mint amikor valakinek fizetnek egy kávét, és ugye a megajándékozottnak mi dolga van? Megköszönni, elfogadni, és ugye félkézzel a gallér mögé beönteni. Tehát birtokba venni. Neki azért most mit nem kell tenni? Nem kell kifizetni, nem aki van fizetve. És szabad, hogy jöttem haza erről az alkalomról. Úgy jöttem haza, hogy nem fájt a nyakam, eltűnt a probléma. Hát ezt a hitet árasztottam ki, hogy én el tudom venni ott ülve a helyemen is. Tehát megragadtam és birtokba vettem. Ezt a múlt héten már említettem, vagy előtte a héten, hogy az a két szó megtagadni és megragadni. Megtagadni a hazug tünetet kell a testünkben, megragadni pedig a gyógyulásunkat a Krisztusban. Judit szólt a következőt. A Betesda tavánál, amiről nem olyan túl régen mi is beszéltünk, ott volt az a bizonyos mozgássérült. Jézus megkérdezte, hogy akarsz-e meggyógyulni? És nem Jézus kérdésére válaszolt. És sokszor mi is ebben a hibába beleesünk. Sokszor mi is ugye csapongunk, hogy majd ekkor, majd hogyha, és ugye volt olyan szolgálótársunk, az elhívás a szívén ott volt, de mindenáron be akarta bizonyítani az Úrnak, hogy látod, Uram, nekem mennyi dolgom van, van egy kislányom, nekem uborkát kell eltennem, lekvát kell főznem, és én nem érek rá. De amikor a kenet megcsapta, akkor azonnal igent mondott az Úrnak. A vízen járó Péterről szólt a Péter. Mi tartotta meg Pétert a vízen? Hát a hite és a Jézus szavai. Mert azt mondta, hogy hát ha akarsz jönni, akkor jöjj. Tehát Jézus szava és a Péter hite összekapcsolva megtartotta őt a vízen. Tudott járni a vízen. És amikor a láthatókra nézett, látjátok, jött a vihar, és a széllel meg a hullámokra nézett, mi történt? A hite már is összeomlott. És bugy, ment lefelé. Mi történt? Jézus utána nyúlt, megfogta a grabancát, kimentette, és felemelte, és maga mellé állította. Nem egy stégre, mert Jézus nem a stégen állt, ő is a vízen állt. Ebből tudod, mi következik? Hogy Jézus szava téged is megtart. És erről szólt a mai tanítás. Hogy működj együtt Istennel, és vald meg az igéjét. Mert az ige felkent, és a menny erőforrásai elkezdenek dolgozni az ügyön. Miután te megvallottad hittel. De amíg nem adsz ki parancsot, addig nincs mit csinálniuk. És amikor süllyednénk, akkor Jézus ugyanezt teszi. Jön, és megragad bennünket. Fölemel, kiemel, és biztonságba helyez. Itt szeretném elmondani, hogy vannak bizonyos mérgező könyvek, keresztény könyvek, nem gondolná az ember. Vannak mérgező tanúk, és vannak mérgező filmek, amelyek ellentétesek az evangéliummal. Lehet, hogy csak egy-két ponton, és ezért az emberek benyelik, Mert hát ez is ugyanazt mondja, mint a pásztor itt a gyülekezetben. De vannak benne kakukktojások. Bizony, vannak jó nemzetközi szolgálatok. De nem mindegy, hogy milyen a fordítása, a magyar nyelvű fordítása. Úgyhogy ebből a hivatalból azt szeretném tanácsolni felétek szeretettel, hogy a csecsemő maradjon az anyatejnél. És főképp csecsemő keresztényeknek, tehát nem régen újjászületett keresztényeknek, ne ajánljatok azon kívül más könyvet, ami itt van. Ez nem tiltás, hanem csak óvaintés. Félre lehet csúszni. Tudom, hogy a jó szándék vezet mindannyiótokat, és szeretnétek táplálni a körületetek levő drága szenteket, de el lehet csúszni. El lehet csúszni a banánhéjon. Fülben jelent meg a gyógyítókenet. Nagyon sok ajándék van. Ima konferencián hangzott el, hogy egy fontos izraeli ünnepen tartották a szombati ima konferenciát. Most éppen úgy esett egybe. Ez az Av hónap 9-e a zsidó időszámítás szerint, és ennek történelmi jelentősége van. Ugyanis Izrael életében a történelmi jelentőségű események, tragédiák, tehát Jeruzsálem lerombolása, elfoglalása, templom lerombolása és ilyen jellegű dolgok, ezek mindig ugyanezen a napon voltak. És ez nem lehet véletlen. Nem lehet összehozni a holdállással és egyéb más dologgal, hogy az ő naptáruk működik. Ebben úgy látszik, hogy Isten időzítése van. Tehát erre a bizonyos napra, ami a hold miatt, ugye általában augusztusban szokott lenni a holdjárás miatt, erre lehet, hogy érdemes odafigyelni. Hallottatok már Salamon templomáról, hogy Salamon templomában, az újjáépített Salamon templomában a 7 év közepén, amikor ugye ott megfordul a Antikrisztusnak a színá jóról, ugye gonoszra változik, akkor ott áldozatokat fognak bemutatni. De ez a templom le lett rombolva. Azt is tudjuk, hogy van már olyan, hogy a templom újraépítő bizottság valami ilyen név alatt, és különböző kegytárgyak, felszereléseket már készítik elő. Viszont most előjárunk, szombaton bejelentette, hogy a Salamon templomának az újraépítéséhez előkerült a pénz is. Ami azt jelenti, hogy az időben megyünk előre. Tehát ez egy olyan jel, mint ha piros az ég alja, alig ha szél nem lesz. Ahogy a múlt vasárnapi tanítást átfésültem, egyébként az a címe, hogy álljatok ellen az ördögnek. Ez folytatása ugye az előzőnek, hogy nem elég meggyógyulni, meg is kell tudni tartani a szent egészséget. Mert van egy tolvaj, aki jön. Benne van az igében, hogy ő jön. Azért, hogy lopjon. Jöjjön, pusztítson. De nekünk van egy név, ami által ellenállhatunk neki. A Jézus neve. És hogy ezt a tanítást átolvastam és fésültem, hát bizony nagyon sok hasonlóságot mutatott a múlt heti hétfői tanítással kapcsolatban, az aggodalmok átadása, a problémák, úgyhogy örvendeztem az Úrban. Hogyha az ördög meglop, mondjuk előfordulnak azért ugye betörések, vagy pénzügyi tranzakciók, amik ugye nem kívánatosak, hogy a járandóság nem jön meg, nem fizetik ki a munkabért, vagy kölcsönkérnek és nem adják vissza. Benne van az igében, hogy az ördögtől a hétszeresét kell visszakövetelni. Ez volt a múlt vasárnapi tanítás. Nagyon fontos, hogy te hogyan látod magad. És nagyon fontos, hogy Isten hogyan lát. Próbáld meg te is magadat úgy látni, hogy Isten lát téged. Mert Isten úgy lát téged, hogy te azonos vagy Jézussal. Mert hol ülsz? Az Atya jobbján Jézussal együtt ültettünk. És ez fogadni egy igen erős önbizalmat. És a nagyobb lakik bennem tudatúvá válj. Hisszük, hogy az Úr adott ma is valami építő jellegű anyagot a számotokra. Jövő héten szeretettel várunk benneteket a mennyei eledelre. olyan sok bizonyság jön most vissza, hogy milyen mélyen szántók az utóbbi tanításuk. És nem csak a ságvári nyájból. Úgyhogy tartalmasak. Sok kijelentést adnak. De ezt köszönjük az Úrnak. Ő készíti el. Tudjátok, ez a tanítás hogy készült? Hazamentünk múlt héten, hétfőn, és már papír. És úgy csöpögött le. Szavanként, fél mondatunként. De azt hiszem, hogy az Úr tudja, hogy miről szeretnétek hallani. Tehát fontos, hogy a pásztorok odafigyeljenek, hogy az Úr mit csepegtet. Mi az ő mennyei eledele a számotokra. Természetesen így ugye mindenki megkapja. Nem biztos, hogy mindenkinek minden szól, de azt ki tudjátok válogatni, hogy mi szól a szívetekhez. Viszont nagyon fontos a személyes tanácsadás, a kontaktus, és a héten ezt meg is tapasztaltuk, hogy nagyon építő jellegű. Másképp lehet négy szem közt, vagy két telefon közt beszélgetni, nyíltabban, szabadabban, és az Úr konkrétan csak azzal személlyel foglalkozik, és olyan üzeneteket ugye küld, ami személyre szabott. Tehát, hogyha az van a szíveteken, akkor nyugodtan keressétek meg a pásztort. Az együttműködéshez még szeretném elmondani, hogy akik nem működnek együtt Istennel, azokat ő képes eltávolítani. Most ilyen hatalmi pozíciókra gondolok. Tehát, hogyha egy vezető nem istenfélő módon szolgálja a népét, és nem együttműködő módon, ítélet száll arra az ország részre, vagy országra. De fontos az együttműködés. Fontos az együttműködés, mert ez csak előrehaladást hoz a számunkra. Ez a javunkra van. Én boldogra prédikáltam magam. Halleluja. Akkor egy szeretett kört kérünk szépen. Halleluja! Karöltel járjatok az Úr Jézussal!